Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Én Beke László vagyok, és mai beszélgető társam dr. Szőlős és serfőző Melinda. Sok szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében is. Annak apropóján ültünk le beszélgetni egymással, hogy eljutott hozzám veled kapcsolatban néhány érdekes gondolat, ami lehet, hogy úgy első hallásra senkinek nem feltűnő vagy különleges, de lehet, hogy egy izgalmas történet van mögötte. Úgyhogy örülök, hogy időt tudunk szakítani egymással beszélgetni, és arra kérlek, hogy röviden mutasd be saját magad, és utána majd azt, amit jelen pillanatban végzel.
Üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Nehéz magamról beszélni. Nem nevezném magam már igazán fiatalnak, 36. életében be fogok lépni decemberbe. Az életutam nem túl göröngyös, lényegében eldöntöttem az általános iskolai éveim alatt, hogy én jogász végzettséget szeretnék szerezni, mert láttam, hogy az olyan jó dolog, hogyha valakinek a neve előtt a DRO-t szerepel, és ennek megfelelően lényegében el is jutottam az egyetemig. Én azt gondolom, hogy nem erre vagyok igazán büszke, hanem arra, hogy van egy csodálatos férjem, három csodálatos, nagyon-nagyon okos gyermekem, akikkel azt gondolom, hogy az élet minden területén elértük jelenleg azt, amit az ő életkorukban el lehetett érni, és engem inkább ezt tölt el örömmel és boldogsággal, hogy ők itt vannak az életemben. Amit még rólam tudni kell, jelenleg pénzügyi területen dolgozom, mint pénzügyi tanácsadó. Ez is számomra egy nagyon nagy örömet jelent, mert igazából az embereknek a lakás céljukba tudok segíteni. Közvetlenül el tudom juttatni őket az ingatlan vásárláshoz, a céljaik megvalósításához, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy érték a mai világban, főleg amikor a kisfiam megkérdezi, hogy anyama, hány lakáscélt valósítottál meg, azt gondolom, hogy már ők is belenevelkedtek ebbe az életformába.
És akkor, ahogy hallhattuk már a szakmai zsargont is tudja, említetted, hogy vonzó volt számodra az, hogy ott legyen a neved előtt a DR, a doktor jelölés. Hát ezernyi más hivatás ezt még magával hozhatja. Miért pont a jogi pálya?
Erre nagyon nehéz lenne konkrét választ adni. Igazából én csak azt tudtam, hogy ezt szeretném. A szülői hátterem nem biztosította azt, hogy anyagilag akár egy orvosi pályára bármi gyógyszerészi hivatást tanulhassak. Igazából ez volt a legcélra vezetőbb, illetve volt egy nagyon-nagyon jó történelemtanárom gimnáziumban, aki azt mondta, hogy mindenképp szeretné, hogyha valami jogi végzettség felé orientálódnék, mert hogy nagyon-nagyon jó voltam történelemből. Úgyhogy igazából ezt a történelemtanáromnak köszönhetem ezt a jogi iránymutatást.
Azért még óvatosan megkérdem, hogy az igazságérzeted az mekkora?
Az hatalmas. Nagyon erőteljes az igazságérzetem.
Akkor lehet, hogy ez is egy picit lehet, hogy ott mélyen a tudat alatti rétegekbe erre indított?
Lehetséges.
Hogy éled meg ezt a fajta rosszul az, hogy végzettséget, tehát ezt a fajta hajlamodat a hétköznapokban?
Nagyon-nagyon sok hasznát veszem neki. Leginkább egyébként a pénzügyi területen is, tehát nagyon-nagyon sok jogi dolgot tudok az ügyfelek mögé tenni. Ami miatt igazából tényleg azt mondom, hogy ez nem egy kidobott végzettség, nagyon-nagyon nagy hasznát veszem, és hál' Istennek az ügyfeleim is élvezik ennek az előnyeit.
Az előbb említetted azt a gondolatot, hogy legalábbis jó érzéssel tölt el, amikor tudsz valakinek ilyen lakás jellegű területen segíteni. Ennek én mindig egy picit olyan kételkedve adok hitelt, hogy ez tényleg így van. Tehát egy üzletkötő jó szívvel szem előtt tudja tartani az ügyfeleknek a sikerét?
Én azt gondolom, hogy aki nem a pénz motivál, hanem a sikerélmény, az eredmény elérése, az igen, ez be tudja tartani. Engem soha nem az érdekelt, hogy nekem ebből van-e hasznom, milyen hasznom van, hanem az, amikor egy ügyfél elküldi a lakás kulcsának a fotóját, hogy ezt nekem köszönheti, hogy kapok egy fotót az ingatlanról, hogy beköltözhettek, ez soha vissza nem térő sikerélmény, pozitív impulzust ad az embernek, és engedi igen félretenni azt, hogy az ember a saját érdekét nézi, és tényleg az ügyfelek igényét. És valószínű, hogy azért is szeretnek minket ennyire az ügyfelek, és azért is adják ennyire a nevünket tovább, mert igénylik ezt, hogy ők legyenek az elsődlegesek, az ő szempontjukat tartsuk szem előtt, és az ő céljukat valósítsuk meg.
Nem kötözködni akartam, ám csak mondom, ha már egy ilyen szakember van itt a közelemben, akkor ezt a dolgot megkérdem. Akkor úgy látod, hogy az üzletben, legalábbis az üzletnek ebben a szegmensében a kapcsolatok fölépülése, meg karbantartása az meglehetősen fontos.
Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy Ezen a területen másképp nem lehet dolgozni. Ha valaki önző, valaki a saját értekét helyezni szem elé, és nem az ügyfelét, az ezen a területen elveszik. És azt mondom, vesszen is el, mert nem magamat kell szem előtt tartani, hanem az ügyfélnek az érdekét.
Említetted, hogy olykor nagyon kedves visszajelzéseket kapsz az ügyfelektől. Ez gondolom, hogy motivál téged, de milyen mértékben, hogy még jobban dolgoz, vagy még többet dolgoz?
Mind a kettő, a még jobb és a még több. Nagyon-nagyon sok képzésen veszünk részt a kollégáimmal pont azért, hogy a lehető legjobbat tudjuk az ügyfeleknek nyújtani. Számunkra nagyon fontos a minőség. Nagyon kell az, hogy megfelelően lássuk el az ügyfeleket, hogy tényleg tudjunk nekik segíteni, és hogy tényleg azt érezze mindenki, hogy ez igen, ez volt az ő célja, és azt valósítottuk meg, amire neki szüksége volt.
Kedves hallgatók, néhány percig zenét fogunk hallgatni, és utána majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Dr. Szőlősi Serfőző Melindával beszélgetünk. Gyerekkortól kezdtük, aztán elég hamar eljutottunk a mostani hivatásodig, amit úgy vettem ki a szavaidból, hogy nagy örömmel és elégedetten végzem. Picit térjünk vissza arra az időszakra, amikor te fölcseperedtél kislányból felnőtt nővé. Hogyan épült fel a te életed, személyiséged, értékrended, tanulmányaid, kapcsolataid?
Gimnáziumi éveim alatt igazából szerintem, mint sok más fiatal, azzal küzdöttem, hogy mégis milyen hivatást válasszak. Mert ahogy mondtam is, ugye eldöntöttem, hogy a DR-t szeretném a nevem elé, de azt tudtam, hogy anyagi szempontból ez számomra kivitelezhetetlen. És lényegében a tanárom biztatására, ugye először nem egy jogi végzettséget, nem a jogi pályára léptem, mert arra nem voltak meg az anyagi kereteim. Elvégeztem először egy jogi asszisztensi képzést, ezt szintén levelező tagozaton, tehát munka mellett, majd jött egy másik főiskola, ami erre épült, egy igazságügyi intéző főiskola, ezt is levelező munka mellett, és úgy lett harmadik szakmaként a jogi végzettségem, és mindezt levelező tagozatként. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kemény időszak volt, nagyon-nagyon sok támogatásra volt szükségem ebben az időszakban, mert azért munka mellett éjszakánként tanulva egyetemet végezni nagyon-nagyon nem volt könnyű, de ekkor már életem része volt a férjem, akitől lényegében mindennemű támogatást megkaptam, hogy az éjszakai tanulások mellett, amit lehetett, mindent segített a háztartásban, lényegében az életünk minden részében, hogy én ezt az iskolát el tudjam végezni. Úgyhogy nehéz, azt gondolom, hogy munka mellett iskolát végezni, de nem lehetetlen, és azt gondolom, hogy az embert egy sokkal nagyobb büszkeség tölti el ezáltal, hogy valamit saját maga tudott megvalósítani, mint hogyha mondjuk a könnyebb utam lett volna, hogy esetlegesen anyagilag kaphattam volna egy nagyobb összegű támogatást.
Hát ez a támogató légkör, ez nagyon sokat segített abban, hogy eljuss erre a végzettségre, meg hát ezt a hivatást megszerezd. Úgy érzem a szavaidból, hogy nagyon korán kellett a magad lábára állni. Erős embernek vagy erős nőnek tartod magad?
Igen, nagyon-nagyon erősnek.
Szükség van mind a mai napig erre a, hát nem tudom, hogy a küzdő szellem az jó szó erre?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát meg kell találni az egészséges egyensúlyt. Egyrészt nőnek kell maradni a férjem mellett, hiszen nekem ő az életem értelme, aki igazi férfi, de muszáj akár a pénzügyi területen is keménynek maradni, illetve furcsa hangzik, de a gyereknevelésben is kell egy pici keménység, mert ha az anyai szíve ellágyul, akkor nagyon-nagyon gyorsan el tudunk menni rossz irányba. Úgyhogy igen, hasznát kell venni, és kell alkalmazni ezt a keménységet a mindennapi életben.
Nagyon szépen beszélsz a férjedről.
Nagyon nagy összhang van közöttünk, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy egymásra találtunk, és tényleg az élet minden területén támogat. Tehát amikor én nekifogtam ennek a pénzügyi tevékenységnek, akkor ő még féltett ettől. Tehát nem tudta ő sem elképzelni, hogy vajon ez mivel jár, délutánonként, éjszakánként, hogy fogok dolgozni a gyerekek mellett, de a mai napig mindenben támogatott, illetve most már ő is ezt a pályát választotta, úgyhogy nagyon-nagyon, úgy is mondhatnám, hogy egy húron pendülünk, mert most már a napi rutin részeként is együtt dolgozunk, napi 24 órában.
És nincsen versenyszellem vagy rivalizálás?
Nincs, mi egy család vagyunk, nekünk az egymás sikerei nagyon-nagyon fontosak, és igazából hatalmas élménnyel tudjuk megosztani egymásnak, hogy kinek milyen sikerélménye volt, éppen ki milyen lakáscélt tudott megvalósítani, éppen a gyerekeink mit csináltak, tehát ez nekünk nagyon-nagyon jó dolog, hogy így együtt tudjuk támogatni egymást.
Megkérdezhetem tőled, hogy ennek az egymásra találásnak a hátterében milyen történet van?
Meg. Mi nagyon-nagyon jót mosolygunk a mai napig. Én lényegében egy ügyvédirodában dolgoztam, amikor a férjem bejött, hogy ő szeretne egy céget alapítani. És azt gondolom, hogy az akkori főnök azt mondja, nagyon-nagyon ráérzett erre a történetre, hogy itt valami kialakulhat, ugyanis azzal a határozott lendülettel, hogy a mostani jelenlegi férjem bejött az irodába, így közölte is, hogy Gyuri, akkor innentől kezdve a Melinda intézi az ügyeidet, és hát sikerült az ügyeit intézni. Azóta is együtt vagyunk. És hát így amikor belépett az irodába, így lényegében így néztem, és azon gondolkoztam, hogy vajon ez a jóvágású fiatalember hol tartózkodott eddig, hogy én nem találkoztam vele. Úgyhogy igen, így mondhatom azt, hogy részemről szerelem volt első látásra.
Azt egyszer majd megkérdem tőle, hogyha vele készítek riportot, hogy az ő részéről mi volt. Ki tudja, hol rejtőzködött, valahol valami csoda folytán megőrizték a számodra. Kedves hallgatók, nagyon gyorsan telik az idő, ismét pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Dr. Szőlős és Elfőző Melindával beszélgetünk. Férjeddel már megismerkedtünk, legalábbis pár gondolat erejéig, viszont azt mondtad, hogy van három gyermeked. Mesélsz róluk is?
Igen, három nagyon-nagyon csodálatos gyermekem van. Egy 7 éves Áronom, aki idén kezdte az iskolát, és hál' Istennek nagyon jól veszi az akadályokat. Egy 3 éves Lénuskám, aki az óvodát kezdte idén, és van egy éves Szilárdom. Ami nagyon-nagyon különlegesé teszi a mi kapcsolatunkat, szerintem, a rengeteg együtt töltött minőségi idő, a rengeteg sportolás, amire mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. És igazából számomra ez azért különleges, mert amikor terhes voltam az első gyermekemmel, akkor mindenki azt mondta, hogy a sportolást azt itt felejtsük is el, mert jön a gyerek lesz a középpontban, és onnantól kezdve nekünk nem futja az időnkből semmire. Akkor mi eldöntöttük, hogy mi ezt nem akarjuk, tehát mi szeretnénk, hogy ugyanúgy tudjunk mozogni, példát tudjunk nekik mutatni, és hál' Istennek sikerült, mi kikísérleteztük a férjemmel, hogy a hosszú távokat úgy futottunk, a férjem biciklivel jött és hozta Áronunkat, kifelé én futottam, majd fordítva, és így lényegében mentünk. Akkor, amikor terhes lettem a második gyerkőccel, Lénussal, akkor szintén jöttek, hogy na, itt most el is felejthetjük, mert most már a biciklis megoldás sem fog működni, úgyhogy most már biztos nem fogunk tudni sportolni, akkor kitaláltuk, hogy vettünk egy futóbabakocsit, és akkor lényegében Áron futóbiciklivel, Lénus futóbabakocsival jött velünk. Aztán jött a harmadik gyermek, és jött...
Bocs, ezért ez nem akármilyen látvány.
Igen. Nagyon sokszor van, hogy a lényegében mi az elkerülő úton futunk, és hát nagyon sok dudálást szoktunk kapni, tehát valószínű, hogy látványosak vagyunk. Ugyanis most az volt, hogy megszületett Szilárdunk, most ő került a futóbabakocsiba, Lénus jön futó biciklivel, és Áron pedig biciklivel. Úgyhogy így családi szinten szoktunk futni, és hál' Istennek nem lett igazuk azoknak, akik azt mondták, hogy gyerek mellett nem lehet sportolni.
Két fiú között egy kislány. Ez egy érdekes fölállás. Hogy viseli?
Nagyon-nagyon élvezi. Azt is mondhatnám, hogy tiszta fruska. Mi úgy is szoktuk becézni, hogy a kicsi fruskánk. Tiszta én vagyok. Tehát nagyon-nagyon erős személyiség, határozott, és amit eldönt, azt véghez akarja vinni. Úgyhogy emiatt vannak is összetűzéseink, annak ellenére, hogy még csak 3 éves, de azt gondolom, hogy az életben nagyon-nagyon helyt fog állni. Pont emiatt, hogy ugyanilyen karakán csajszi, mint én.
Azt már említetted, hogy a sport szeretetére, meg megélésére aktívan nevelitek őket. Egyébként hogyan nevelitek őket? Tehát mi a rend a ti családotokban? Hol vannak a határok?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Mi sok mindent másképp csinálunk, amit mások és amit mondjuk elvárnának. Főleg értem ezt, amíg ugye Áron nem volt iskolás, mi nem tartottuk a 8 órás fekvést, a mi gyerekeink energiabombák. És mi nagyon sokszor még este 8:30-9-kor sétálunk az utcán, mert energiával vannak teli, le kell vezetni az egész nap felgyülemlett pörgést, és mi ezeket így mindig a gyermekeink igényéhez igazítottuk. Próbálkoztunk a 8 órás fekvése, nálunk nem jött be. Látjuk azt, hogy nekik később kell ezt biztosítani. Most már próbáljuk így, hogy Áron iskolás korábbra hozni, de azért bevallom, most se tudunk 8 órakor feküdni. Mi mindig rohanunk, úgy érzem, Tehát a gyerekeink hozzászoktak ehhez, hogy iskola után, óvoda után még jönnek velünk az irodába, ügyfeleznek velünk, de ha hétvégén megyünk bárhova a vidékre, ügyfélhez kihasználják a lehetőséget, és mennek játszóterezni. Tehát nekik ez a mindennapi életük része lett, hogy mi nem 8-tól 4-ig dolgozunk, ahogy nagyon sok más szülő, hanem igen, mi akár este, mi akár hétvégén, de ők jönnek velünk, és ezt nagyon-nagyon élvezik.
Itt a beszélgetésben már elég markánsan kitűnt az, hogy férjeddel együtt nagyon két lábbal a földön álltok, racionálisan, logikusan gondolkodtok, ez a hivatásotokból is fakad. Ennek ellenére azért a gyereknevelésbe a vidámság, a mese, a játék az bőséggel belefér, ugye?
Nagyon. Tehát a gyerekek el se tudnak képzelni az estét mese nélkül. Tehát az nálunk nagyon-nagyon szigorúan tartva van, hogy az esti mese minden este megtörténjen. Illetve én azt gondolom, hogy mi egy nagyon nagy bohókás család vagyunk, tehát Gyuriról néha azt kell tudni a férjemről, hogy szerintem ő a negyedik gyermekem.
Nem gondolom örülne.
De ő tudja is, ő tudja, hogy én ezt a gondolatot vallom róla, de nagyon, tehát ha ő bekerül bárhova a gyerekek közé, tényleg azt kell mondjam, hogy egyből nem gyerekszintre megy le, hanem elkezd velük játszani, sikongatás van, ott egyszerűen felpörögnek a gyerekek, fornak a jó szándékból az indulatok, tehát így tényleg egy őrült nagy gyerek, és pont ezért is szeretem. Tehát nálunk nagyon nagy zsivaj van. Ahogy megfogalmazta egy ügyvéd úr a részünkről, amikor bejött hozzánk az irodába, mi tisztára egy olasz család vagyunk. Hangosak, zsivajosak, de nagyon-nagyon boldogok, hál' Istennek.
Milyen meséket olvasol a gyerekeidnek?
Azt gondolom, a mai világban nagyon-nagyon nehéz jó mesét találni. Nagyon sokat küzdünk vele. Törekedtünk arra, hogy magyar népmeséket vásároltunk. És sokszor olyan fura történetek vannak benne, hogy amikor már egy kicsit előre olvasod a történetet, és számomra érthetetlen dolog, hogy megeszi a király a lányát, vagy feleségül veszi, sokszor szelektálnunk kell. És próbálunk nagyon-nagyon minőségi mesét találni, de azt látom, hogy a magyar népmesékben is nehéz jót találni. Úgyhogy folyamatosan vesszük a könyveket, és próbáljuk az újabbnál újabb meséket kipróbálni. A gyerekek nagyon szeretik, csak nekünk felnőtt fejjel hangzanak furán ezek a történetek. Például tényleg ez a királyfi elveszi feleségül a saját lányát, mert nem talál jobbat. Nehéz-nehéz jó mesét találni.
Hát most, hogy hallgatlak tényleg, de azért azt is tudjuk szerintem mindketten, hogy a meséknek van egy olyan vonzata, hogy a mese az nem csak a gyereknek szól, hanem a felnőttnek is, és mindig van egy háttér üzenete ezeknek a történeteknek. Kedves hallgatók, egy pár percig zene következik, és utána még néhány percre visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, dr. Szőlősi Serfőző Melindával beszélgetünk. Még mindig nem tudom ezt a hosszú nevet megtanulni, végig olvasnom kell. De hát téged most már kezdelek egyre inkább megismerni. Azt olvastam veled kapcsolatban egy nagyon-nagyon rövid ajánlásban, hogy amikor elindulsz a gyerekeiddel futni, meg lehet, hogy a férjed is ott van. Szóval azt írták veletek kapcsolatban, hogy futás közben összeszeditek a szemetet. Ez miért van?
Minket nagyon-nagyon irritál az, amikor szemetet látunk magunk körül. És ez ugyanígy igaz futás közben, sétálás közben is. És volt egy nagyon-nagyon jó felhívás is a Facebookon. Tehát igazából mi, ha bármit csinálunk, mi ezt anonim módon szeretjük, nem szoktuk mi ezt közzétenni, de volt egy felhívás, amiben pont erre próbálták felhívni a figyelmet, hogy hogyan tudnánk esetleg ösztönözni másokat is a személygyűjtésre, és ennek kapcsán került ez ki a Facebookra, hogy igen, futás közben a gyerekeim meglátnak szemetet, megállnak, felszedik és hazavisszük, mert sajnos az elkerülő úton is ugye kuka nem áll rendelkezésre, hogy ki tudnánk dobni. És az én gyermekeim nagyon-nagyon mérgesek akkor, amikor megy előttünk valaki és eldobja a szemetet. Ők már ehhez vannak szoktatva, hogy ez csúnya dolog. És nagyon fura dolog azt hallani egy 7 éves meg egy 3 éves szájából, hogy anya, miért ilyen buta az a néni, meg a bácsi, meg a gyerek, aki eldobja előttünk a szemetet, miért nem képes elvinni a kukába. Nehéz megindokolni nekik, hiszen mi otthon szelektíven gyűjtünk, tehát nálunk minden, ami termelődik, próbáljuk a lehető legkevesebb szemetet termelni, de amit termelünk, az minden szelektíven gyűjtünk. Mi a piacra is úgy járunk egyébként, hogy varattunk kis zsákocskákat, és mindig, amikor adni akarják nekünk a nejlont, akkor mi azt köszönjük szépen, nem kérjük, előveszük a kis zsákocskáinkat, és az összes gyümölcsöt, mindent abba vásárolom meg.
Ez, amit elmondtál, ez az értékrendetek része, nagy valószínűség szerint. Erről sokat beszéltek, vagy inkább egyszerűen megélitek, és ezzel bemutatjátok a gyermekeiteknek?
Egyszerűen megéljük, és inkább tényleg azt a részét kell nekik indokolnunk, hogy mások miért nem így csinálják. Tehát nekik ez a természetes, hogy van otthon három kuka, az egyikbe pakoljuk a papírt, másikba a nejlont, harmadikba ugye a vegyeset, amit nem tudunk egyikbe sem, és nekik az, hogy ők bármit eldobjanak az utcán, az nem fér bele. Tehát ők el nem tudnák képzelni a kis életüket, hogy ők szemeteljenek. És Áronék egyébként az utcán is, ahogy mi megyünk, és meglátják, hogy hever az utcán valami szemét, ők ott is felszedik, és viszik a kukába. Mert nekik ez a természetes, és ezt nekik nem kellett mondanunk, csak egyszerűen azt a részét, hogy na ez most a nylon kukába megy, ez a papír kukába megy, de a többi az nekik teljesen természetes a kis életükben.
Gyorsan futtok, sokat futtok?
Én azt gondolom, hogy gyorsan is futunk, meg sokat is. Tehát általában a gyerekekkel 5 kilométert szoktunk futni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, jó volt bepillantani egy kicsit az életetekbe, és hát mint gyakorló édesanyától, meg feleségtől kérdem tőled azt, hogy a hozzád hasonló korú, meg adottságokkal rendelkező családanyáknak mit tudsz tanácsolni, akár a feleség szerep megélésében, akár a gyereknevelésben, vagy a hivatás összehangolásában mit tudsz nekik tanácsolni?
Én azt gondolom, sokan félnek a gyerekvállalástól, amit én soha nem fogok, nem is megérteni, nem tudom támogatni. Én azt gondolom, hogy az élet legcsodálatosabb dolga a gyermek, és azt gondolom, hogy minél több van belőle, annál jobb. Látom azt, hogy mennyivel élettel telibb az, hogy ketten, illetve azóta még inkább, hogy hárman vannak. Nagyon-nagyon igénylik egymás társaságát, nagyon nagy igény van arra, hogy egymás jelenlétében legyenek, és ez tényleg úgy érsz, hogy az óvodából, ha visszük haza Lénust, és meglátja Áront, holott reggel találkoztak utoljára, hatalmas ölelgetés van, és tesókám, megjöttél. Azt gondolom, hogy nem szabad választani hivatás és gyermekáldás között, semmiképp sem, illetve hogyha valaki boldog az anya szerepben, akkor nagyon-nagyon boldog tud lenni a hivatásában. Én azt gondolom, hogy soha ilyen sikeresnek nem mondhattam magamat, mint azóta, mióta 2, illetve 3 gyermekes anyukának vallhatom magam. Szakmai területen soha ennyire magas szintet nem értem el, mint most. Még azt mondhatom, hogy a gyermekeim előtt, igen, dolgoztam egy irodába, dolgoztam 8-tól 4-ig, és igazából sikerélmény, impulzus nem ért. Azóta viszont, amióta vannak a gyermekeim, nekik szeretnék példát mutatni, arra törekszem, hogy nekik igazából a legnyugodtabb hátteret, a legboldogabb anyát láthassák, és azt gondolom, hogy ha az ember nem akar választani család és gyerekek és hivatás között, akkor ezt nagyon-nagyon össze lehet hangolni. És igazából én azt élem meg, hogy én a minden áldottnak megyek dolgozni 3 gyerek mellett, és ők ennek nem isszák meg a kárát.
Ez jó végszó. Kedves hallgatók, elköszönünk Önöktől. További szép napot, jó rádióhallgatást, viszont hallásra.